Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Vártunk egy keresztelős családot, és nem látjuk, hogy megérkeztek volna, nem is jelezték, hogy nem jönnek, ezért ugye az énekrendünk eredetileg a keresztelői énekkel kezdődik. Ehelyett most a 25. Zsoltár első versét énekeljük. 25. Zsoltárunk első versét. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 512. számú dicséretünk első 4 versét énekelve. 512. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből, a 9. rész első 8 versét. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kéri őtőle leveleket Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, történt, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből, és ő leesvén a földre hallott szózatot, mely ezt mondja néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És ő ezt mondta: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rúgódznod. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki: kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, hogy mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyanaz szót, de senkit nem látva. Felkelt azonban Saulus a földről, de amikor felnyitotta szemeit, senkit nem látott, ezért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük a mögöttünk lévő 7 napjait, köszönjük a mögöttünk lévő 7 napjaiban ajándékozó és áldó kezedet. Köszönjük azt is, hogy teherhordozásunkban te voltál erőnk, ha tudtunk róla, ha nem. Köszönjük, hogy betegségünkben, kísértések és próbák között hívhattunk. Kérhettünk téged, és te irgalmasan mellénk álltál. Köszönjük, Urunk, hogy magányunk benned oszlott, hogy félelmeink általad megszűntek. Köszönjük, hogy gyászunk könnyeit te törölted le szemünkről. Hívő szívünk bőti időszakhoz illő áldott csendeket kér, és benne azt, hogy szólj, szólj hozzánk, Urunk, úgyhogy a szó ne csak fülünkig, de szívünkig is érjen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve énekeljük 171. számú dicséretünket: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből. A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 13. részéből. Olvasom a 18. verssel kezdődő és a 21. verssel bezáródó igeszakaszt. Mondta pedig Jézus, mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam azt? Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén elvet az ő kertjében, és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. És ismét mondta, mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, melyet az asszony vévén 3 mérce lisztbe elegyített, míg nem az egész megkelt. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mai napi újszövetségi igénket olvastam a 2. ige olvasásban, textusképpen, amelyik tulajdonképpen 2 rövid jézusi példázatnak az üzeneteit kívánja szívünkre helyezni ezen az istentiszteleten. Bevezetésül hadd mondjak néhány dolgot úgy nagy általánosságban a példázatokról, konkrétan Jézus példázatairól, hiszen az Úr Jézus a maga legtöbb mondani valóját, amelyek mind a mai napnak, mind a mai napig hatnak az ember, a keresztény emberek életére, példázatokban mondta el. Ez egy sajátos műfaj volt. Jézus használta ezt a sajátos műfajt, és ezt felhasználva mondta el a legtöbb mondani valóját. A példázat tulajdonképpen egy hasonlat, méghozzá egy elbeszélési bővített hasonlat, amelyben egy hétköznapi esemény, egy mindennapi esemény, egy szellemi, erkölcsi tanítást világít meg. Jézus példázatai, amelyeket most a napi igeolvasásunkban is olvashatunk, döntően Isten országáról szólnak. Arról, hogy van egy ilyen ország is, nem csak, hogy kell lenni egy ilyen országnak, hanem van egy ilyen ország is, és ezek a jézusi példázatok arról beszélnek, hogy hogyan létezik, hogyan terjed, hogyan hat, hogyan növekszik ez az ország, az Isten országa. Azt mondja ki Jézus minden példázatában tehát, hogy van ilyen ország, hogy növekszik ez az Isten országa, és hogy hat az egész világra ez az ország, az Isten országa. De ugyanakkor minden példázatban ott van egy nagy titok, úgy is mondhatnám sokak számára egy homály. De hadd mondjam így, egy nagy titok, azt tudnélik, hogy Isten országa már megjelent. Már megjelent közöttünk. Hogy Isten országa nem valami, ami majd egyszer lesz, vagy ahova egyszer majd megérkezünk, hanem már itt van. Isten országa már jelen van ebben a világban. Isten országa már hat erre a világra. Isten országa ebben a világban növekszik. És határozza meg ennek a világnak az életét. Csak hogy, mondják Jézus példázatai, az emberek ezt nem veszik észre. Nem veszik észre. Csak azok veszik észre, hogy Isten országa már itt van. Hogy növekszik. Hogy hat. Akik Jézus tanítványai lesznek, akik beavatottak lesznek, akik hívővé lesznek akikkel ez nem történik meg, azok számára Isten országa nem létezik. Azok számára mindaz, amiről Jézus példázatai beszélnek, nem érthetőek. Ezért van aztán, hogy bár Jézus szép, egyszerű, mindennapi életből vett képekkel beszél Isten országa létezéséről, erejéről, hatásáról, növekedéséről, egy csomó ember számára, aki ezt végighallgatja, ez valóság, és egy csomó ember számára, aki ezt végighallgatja, ez nem jelent semmit. Vannak, akik ezt érzékelik, látják, mérik, tapasztalják, és vannak, akik ugyanerről hallanak, és sem nem mérik, sem nem érzékelik, sem nem tapasztalják. Számunkra az izgalmas kérdés ma az, hogy velünk mi van. Hogy velem és veled, akik itt vagyunk, és akik végighallgatjuk az Isten országáról szóló mostani két jézusi példázatot, annak üzenetét, értem-e, hat-e rám, formál-e engem? Azok közé tartozom-e, akik néznek és nem látnak, hallanak és nem értenek, vagy néznek és látnak, hallanak és értenek. Isten országa az íge által és az íge útján terjed. Az íge által és az íge útján van jelen, hat és növekszik. A hirdetett íge útján. Mert testvérek, a hit az hallásból van csupán. A hallás Isten ígéből. Azt jelenti ez, hogy aki nem hallgatja Isten ígéjét, az hitre semmiképpen nem juthat. Hiába mondja oly sok ember nagyon kedvesen, hogy én hiszek, Isten ígéje szerint lehetetlen dolgot mond. Téved. Nem tudja megmondani, hogy kiben és mit hisz. És akármit is mond, semmiképpen nem azt az Istent hiszi, aki kizárólag az ígében mutatkozik be és ismerhető meg. Aki tehát Isten ígéjét nem hallgatja, az a Biblia szerint, ezt nem a pap mondja, hanem sokkal feljebb való az Isten az ígében, semmiképpen nem juthat hitre. És ebből az a szomorú dolog is következik, hogy Isten országába se nem juthat be. Ezért döntő kérdés, hogy kitesszük-e magunkat annak, hogy hallgatjuk Isten ígéjét. Jézus ezért szól sokféle példázatai közül az egyikben a magvetőről, az igehirdetésről. És azt mondja, hogy az igehirdetés eredménye tulajdonképpen majdnem eredménytelen. Azt mondja, hogy a hirdetett igének a háromnegyede elhal. Nem lesz belőle semmi. Csak egy negyede. Egy negyede hull jó földbe. Igaz, ha az teremni kezd, akkor nagyon bőven terem. De Isten ígéje annak van kitéve, hogy a hallgatók szívébe meghal. Még mielőtt élni kezdene igazán. És még sincs más útja Istennek, csak az ige hirdetés bolondsága, ahogy Pál apostol mondja. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítsen. És tényleg sokaknak az ige hirdetés bolondság. Másoknak botránkozás. De Isten más úton nem jön. Isten a maga országának terjesztését ezen az úton végzi.
és az íge útján hat és formál. És csak így növekszik Isten országa. Aztán beszél, és csak felemlítem most ezeket, beszél Jézus a konkoly és a kivetett háló példázatában arról, hogy együtt növekszik a jó és a gonosz ebben a világban, és nem lehet szétválasztani. A keresztény egyházat mindig megkísértette, hogy az igazakat, minket, magunkat gondolva válasszuk külön a bűnös világtól. De nem lehet. Jézus nem engedi. Aztán az se engedi, hogy a hitetleneket megítéljük. Azt sem engedi. Azt mondja Jézus, hogy lesz majd szétválasztás, és lesz majd ítélet. De mindkettőt ő végzi. Jézus, aki semmiképpen nem fogja eltéveszteni. Aztán beszélt az igaz gyönyörről és a földbe rejtett kincs példázatában arról, hogy aki azonban Isten országát egyszer megismeri, az mindent odad érte. Mindent, az egész életét. Mindent. Velük telnek meg a templomok, akik látszólag csak hoznak ide, valójában mégis olyan kincset találtak itt, hogy mindent odadnak érte. Aztán beszélt az Úr Jézus arról is, hogy mi Isten országának a földi célja, és elmondott három példázatot, az elveszett juh, az elgurult drachma, és az elveszett fiú, vagy tékozló fiú. És ezekben arról beszél az Úr Jézus, hogy mi csak ahhoz értünk, hogy elmenjünk az Istentől. Ahhoz értünk, elfelé menni Istentől. De vissza soha nem találunk. És amikor elmegyünk egyre messzebb Istentől, minden elromlik körülöttünk. Az egész életünk. Megromlik minden. A házasságunk, a családi életünk, emberi kapcsolataink, minden megromlik. Mert minél távolabb megy valaki az Istentől, annál kiszolgáltatottabb lesz. De, mondja Jézus ezekben a példázatokban, ő utánunk jön, mint a jó pásztor. Elénk szalad, mint az atya. Átölel, megbocsát, megment. Isten országának ez a földi célja, megmenteni az elveszettet. Gyönyörűek Jézus példázatai. És nagyon fontosak. Kiteljesedő, boldog életet élni Jézus nélkül nem lehet. Mindenki megpróbálja, és senkinek sem sikerül. De mindenki boldog és kiteljesedő, teljes életet él, aki Jézus szavait komolyan veszi. Ma két rövid példázat van előttünk. A mustármagról és a kovászról. Jézus azt mondja, olyan és úgy van jelen Isten országa ebben a világban, mint a mustármag, amelyik a fa magvai közül talán a legkisebb, mégis, ha felnövekszik, a legnagyobb fák közé tartozik. Aztán így folytatja, olyan, és úgy van jelen Isten országa ebben a világban, mint a kovász, amelyet ha beletesznek a lisztbe, bármilyen sokba is, ez a három mérce közel 40 liter lisztet jelent, megkeleszti az egészet. Méghozzá úgy, hogy átjárja, és hat rá. Mindkét példázat arról tanít, hogy Isten országa itt ezen a földön kicsi kezdetből indul, és hatalmassá lesz. Úgy, hogy átjárja ezt a világot. Hat rá. mert nagy erő van benne. Tudjátok mi? Isten szeretetének az ereje. Isten szeretetének az ereje. Azt mondja az ige, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És most gondoljatok a kereszténység legnagyobb eseményére, a Golgotai kereszten meghaló Jézusra. Volt-e erőtlenebb annál az Úr, mint hogy meghal a kereszten, vérbe fogan a kereszténység, és olyan fajta erőtlenségbe, hogy az valami félelmetes. Mert amit ma kereszténységnek nevezünk, az ott születik a Golgotán. Egy meghalóból születik. Jézus véréből születik. Van-e ennél erőtlenebb dolog? Milyen kicsi élet sincs benne. És mégis, amit ma annak nevezünk, hogy kereszténység, ott születik, ott helyezte bele Isten Jézus Krisztust ebbe a világba. Nézzétek, milyen óriásivá nőtt. Milyen csodálatos. Isten országa itt a földön kicsi kezdettel indul, de folyamatosan növekszik. Méghozzá nagyon egyszerűen úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy szívtől szívig növekszik. De folyamatosan. Isten emberi szíveket nyer meg azzal, hogy az ő királysága és uralma elkezdődik valakinek az életébe. Addig az én volt a király, én döntök, én mondom meg, én intézem, én rendezem. Nézd meg, jól csinálod-e, csendes óráidon. És azt mondja, a váltás akkor következik be, amikor Jézus lesz a király, és Isten országa a szívemben élni kezd. Ott minden megváltozik. Testvérek, ma a világ legnagyobb vallása a kereszténység. A világ legnagyobb vallása. Egyetlen fa nem nőtt akkorára, mint a kereszténység. És ez a növekedés az idők végéig tartani fog. Ezt a növekedést semmi és senki nem akadályozhatja meg. Semmi és senki. Ez a növekedése Isten országának nem függ egyetlen egy ideológiától, semmilyen politikai erőtől, társadalmi rendszertől. Semmitől. Nem függ attól se, hogy a keresztény egyház éppen hiteltelen állapotban van-e. Hogy a keresztény egyház éppen erős vagy erőtlen. Isten országa akkor is növekszik, akármilyen. Nem számít, hogy milyen a rezsim. Akkor is növekszik. Megdöbbentette az egész világot az, amikor elmúlván a kommunizmus, amelyiknek az egyik szélsőséges helye éppen Albánia volt, ahol az összes keresztény templomot bezárták, ahol az összes összeszedhető Bibliát elégették, ahol éjjel-nappal minden városba munkásmozgalmi dalok szóltak kihangosítóról. És azt gondolták, a kereszténységet kiirtották. És amikor egyik napról a másikra összeomlott magától ez a tarthatatlan világ, akkor kiderült, hogy emberek rejtegettek Biblia lapokat évtizedeken át. És hogy emberek tanították otthon a gyerekeiket imádkozni. És amiről ők azt gondolták, hogy kiírtható, hogy elpusztítható, az növekedett. Isten országa növekszik ebben a világban. Betlehemben kezdődött Jézussal. Aztán folytatódott a 12 tanítványával. És amikor Jézust keresztre feszítették a Golgotán, látszólag vége is lett. Hiszen a főnök ott volt a kereszten meghalva. Látszólag vége is lett. És ma itt vagyunk 3 milliárdnyian. Pedig azt akarták, akik azt mondták, hogy feszítsd meg, azt akarták, hogy legyen vége a zsidó főpapok. Azt akarta a római nagy világbirodalom, amelyben egy alig látható kis tartomány volt, ahol ott éltek a zsidók. Jöhetett feudalizmus, szocializmus vagy kapitalizmus, és harcolhatott a vallás, a hit, a kereszténység ellen. Ők elmúlnak. Az Isten országa pedig növekszik. Jöhetett liberalizmus és cinizmus. Ők elmúlnak. Isten országa pedig növekszik. Jöhet szabad elvűség, jöhet határtalanság, jöhet erkölcsi elferdülések, istenítése és támogatása, el fognak múlni. Isten országa pedig növekszik. Milyen kicsi volt a kezdet, gondolja Golgotára, ahogy meghal Jézus. De hogyan, miként növekszik Isten országa ebben a világban? Testvérek, nagyon egyszerűen úgy, hogy hat. Isten országának hatása van. Hat. Átjárja és átformálja a világot Isten országa úgy, hogy hat rá. Isten országa nélkül, ha nem hatna, eldurvulnánk, elvadulnánk, elsüllyednénk, és végül elkárhoznánk. De hat. Úgy, mint a kovász, hogy beleteszik a lisztbe, és az egészet átformálja, úgyhogy hat rá. Milyen kicsiny az a kovász, ahhoz a liszthez képest, amit átformál. De miként hat? Hogyan? Miért? Mi az a kicsi kezdet? Kedves testvérek, az a kicsi kezdet az, hogy egyszer talán akaratod ellenére kitetted magad annak, hogy Isten ígéje megérintsen. Nem gondoltál rá, és nem is akartad. Valamiért mégis úgy alakult, hogy egyszer Isten ígéje hozzád ért. Ugye milyen kicsi kezdet? Ugye mennyi ellenállást kell legyőznie egyetlen egy mondatnak Isten szájából bennünk? Sokszor hány évnek, évtizednek kell eltelni, hogy magasra emelt, bölcsnek gondolt, gőgös fejjel és szívvel járjuk az utunkat. De az a kicsi ige, ami egyszer megérintett. Konfirmációban vagy bérmálkozáskor, egy esküvőn vagy egy temetésen, vagy csak egy barátod, egy munkatársad szájából hallva, élni kezd. És elkezdődik Isten országa benned. Sok munkája van, mert csupa ellenállást kell legyőzni. De akiben elkezdi Isten a jót, abba be is végzi. Ha egyszer egyetlen egy igemag bekerült a szívedbe, győzni fog benned, és végtelenül boldog ember leszel. Végtelenül boldog ember. Fájlalni fogod, hogy nem előbb, hogy csak most. De hálás leszel, hogy végre. rám is így hatott. Én is büszke, bölcs, ateista papgyerek voltam. Úgy, ahogy születtem, mert így születtem, te is, én is, mindnyájan, hitetlennek. Isten ellenes szívvel születünk. Mindnyájan, én is az voltam, csak hogy egyszer egy ige kikezdett velem. És nem tudtam többé elhessegetni. És járt utánam, és piszkált belülről, és elkezdett hatni rám. És eljött életemnek az a pillanata, amikor azt mondtam, hogy Uram, hadd lássalak, ki vagy. Hadd ismerjelek meg. És úgy hatott rám, hogy mindent átformált az életembe. És az ő királysága, uralma, országa elkezdődött bennem. Nagy szükség van arra, hogy Isten országa hasson az emberekre. Hasson a népekre. Mert testvérek, a népek között nem a világosság növekszik, hanem a sötétség. A sötétség növekszik ebben a világban. Nem a világosság. Kell, hogy hasson Isten országa a családokra, mert széthullanak. Ki az, aki úgy veszi el a feleségét, hogy arra gondol, hogy elválunk? Ki az, aki úgy megy hozzá a férjéhez, hogy arra gondol, hogy majd 5 év múlva egy bíróságon ordítok veled, hogy utállak? Senki. Ilyen bolond nincs. Kell, hogy hasson Isten országa a házasságainkra, a gyermek nevelésünkre, a gyerekeinkre. Döbbenetes, ahogy növekszik a gyermekkori bűnözés. Ki hat rájuk? Kell, hogy hasson Isten országa minden boldogság keresőre, hogy ne rossz helyen keresse. Úgy növekszik Isten országa, hogy hat. Hat Isten igéje, beszéde az emberekre. És az utolsó üzenet így hangzik, hogy azért növekszik Isten országa itt a földön, és azért hat a világra és az emberekre, mert erő van benne. Nem én bennem van. Nem a papban van. Az erő, ami hat, az erő, ami átformál, az erő, ami gyógyít, az erő, amelyik tisztít, az erő, amelyik boldogít, az az erő Isten ereje. Isten szeretetének az ereje. Ezért nem lehet útját állni. Testvérek, ha a kereszténység sorsa a papjaim múlna, régen nem lenne kereszténység. Ha a kereszténység sorsa a hívein múlna, régen nem lenne kereszténység. Ha a kereszténység sorsa rajtad múlna, lenne kereszténység? Ha a te pénztárcádon múlna, állnának a templomok? Ha a te templomküszöb koptatásodon múlna, lennének templomok? Ha rajtunk múlna, lenne? Nem. És ha azokon múlna, akik el akarják pusztítani 2000 éve. Testvérek, Isten ereje van benne. Az hat. Azért növekszik, és azért nem lehet neki ellentállni. Semmivel. Se világrendszerekkel, se ideológiákkal, se fegyverekkel, se pénzzel, se médiával hazudhatnak, amennyit akarnak a kereszténységről, hogy milyenek a papok, meg milyen az egyház, amennyit akarnak. Nem is kell ellene védekezni. Nem is szoktunk. Egyszerűen erő van benne, és nem a Takaró Tamások ereje. akkor Erzsébeten se lenne református gyülekezet, hanem az Isten ereje, az Isten szeretetének az ereje van az ő igéjében. És az hat. És ezért növekszik. És ezért nem lehet feltartóztatni. Nem tudják olyan ügyesen kintről bántani. Nem tudjuk olyan hathatósan bentről rontani. Az Isten országa erejét Isten szeretete adja. Azért olvastam Pál apostol megtérésének a történetét, mert Pál úgy gondolta, hogy az, ami elindult, és amit kereszténységnek neveznek, azt ki kell írtani. És ment házról házra, és fogdosta össze az első keresztényeket, és vetette börtönbe. Úgy gondolt, hogy a mustármagot még mielőtt fává lesz, ő kiforgatja a földből. És így elpusztítja. Nem nagyon tudta hova tenni a keresztényeket. Azt látta, hogy ezeknek a keresztényeknek van valami titkuk. Idővel megértette, hogy valaki a titkuk. Akivel beszélgetnek, mikor imádkoznak, pedig nincs is ott. Mégis úgy imádkoznak, mintha ott lenne. Akik az életüket is készek odadni ezért a Jézusért. Micsoda bolondság ez? Elhatározta, végére jár ennek a dolognak. Történelem során azóta sokan határozták el, hogy végére járnak ennek a dolognak. És amikor így ment az úton, ez a valaki megállította. És Saulból azon az úton Pál lett. Mert Saulként kezdjük, de Pállá lehetünk. Mi lett ezzel a Pállal? A Biblia így mondja, megtért. És elkezdett általa hatni Isten ereje. És sorba születnek a keresztény gyülekezetek. Növekszik az egyház. Az erős, ezzel fejezzük be, testvérek, akkora volt, hogy az egész római világbirodalmat 300 év alatt kiforgatta a sarkából. Értitek? Elindult egy ember, aki gyűlölte Jézust, de aki egyszer találkozott is Jézussal, nem csak blablázott arról, hogy ő hívő, találkozott Jézussal. És aztán ő lett ennek a Jézusnak olyan tanúja, hogy Isten szeretete megfordította az egész római világbirodalmat. 300 év alatt. A titok Jézus, aki ígéje és szent lelke által hat. Övé az erő. Ő ad minden változást és gyógyulást. Ő munkája, hogy abból a kis kezdetből, ami benned van, kinőjön Isten országa. Hogy egyszer annak az országnak te is lakója légy. És hogy végül el ne vesz, hanem örök életed legyen. Ennek az országnak kinézett állampolgára vagy. Isten nézett ki magának, és nem hagy nyugtom. Mindaddig, amíg egyszer azt nem mondod boldogan, itt vagyok, Uram. Imádkozzunk. Itt vagyok, Uram. Köszönöm, hogy utánam is jártál addig, ameddig kemény, akaratos, okoskodós szívemet meg nem győzted, hogy szeretsz. És köszönöm, hogy egy új világ, egy új királyság kezdődhetett az életembe, a tiéd. Nem bánom, sőt, boldog vagyok azért a pillanatért. És köszönöm, hogy így mehetett végbe az életem is. Csak azt sajnálom, Uram, amit nélküled akartam és tudtam élni. Köszönöm, Uram, hogy nincs itt egyetlen egy sem ebben a templomban, akit te, a te szereteted nagy erejével ne keresnél. Hogy jóságodat, segítségedet, irgalmadat egyen-egyenként mindenkinek add. Áld meg, Urunk, a konfirmandusainkat, ő érettük, hadd könyörögjünk külön is. És kérünk konfirmandusaink szüleiért, családtagjaiért, jöjjön el a te országod mindannyiójuk életében, és mindannyiunk életében, akik itt lehetünk most, és hallhattunk téged. Tudjuk, hogy csak embereknek lehetetlen ez, de neked, neked minden lehetséges. Köszönjük, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 6:30-kor a felnőtt ifjúságnak és a fiatal házasoknak lesz a Biblia órája, tehát hétfő 6:30. Kedden délelőtt 10:00-kor asszonyóra, szerdán 7:00-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10:00-kor gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6:00-kor ifjúsági bibliaóra. Pénteken este úgy alakul a programunk, hogy ekkor lesz az erzsébeti esték sorozatunk keretén belül Herceg Ferencről Takaró Mihály irodalomtörténész atyánk fiának az előadása. Csak érdekességként említem meg, hogy Herceg Ferenc is irodalmi Nobel-díjra volt felterjesztve. Ő is azok közé tartozik, akiket agyon hallgattak az elmúlt évtizedekben. Más Nobel-díjas jelöltekről elég sokat hallhattunk. Ilyenről például, mint Herceg Ferenc, nem. Aki szeretne egy kicsit tovább lépni az eddigi ismeretein, a szeretettel hívjuk. Pénteken este 6:00-kor ide a templomba, erre az előadásra. Szombaton délelőtt 10:00-kor konfirmandus óra van, és vasárnap 10:00-kor istentisztelet, ugyanekkor 10:00-kor gyermekistentisztelet, és 11:30-től a kórus próbál. A reán következő vasárnap abban is különleges, hogy a presbitérium döntése értelmében a gyülekezet volt lelkészének, Takaró Károly nagytiszteletű úrnak hangzik el Magnóról, vagy nem tudom már milyen technikai eszközről egy ige hirdetése közöttünk. Most istentisztelet után a konfirmandusok szülői megbeszélése lesz. Azt kérem tehát, hogy egyszer menjünk ki mindnyájan a templomból, egy kis friss levegő bejön, és utána majd én kiabálok, hogy jöjjünk vissza. Tehát konfirmandus jelöltek és kedves velük jött szeretteik is. Hirdetem továbbá az óvodás hittancsoportot, csütörtökön 17 óra 15-kor, az alsósoknak van hétfőn 17-15-kor, a felsősöknek szerdán 16-15-kor, úgy tudom, hogy ezek a hirdető táblán is fel vannak tüntetve. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik, Nagy Attila testvérünket, aki 76 esztendőt, és Hajas Sándor testvérünket, aki 74 esztendőt élt. Isten nagyon vigasztalódást a közöttünk lévő, gyászoló, emlékező hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. 468. számú dicséretünket keressük ki, és annak az első és az utolsó verseit énekeljük, tehát két verset, 468, 1 és 6, majd a himnuszt. Az első vers így kezdődik, zengd Jézus nevét, zengd világ.